nevében. Amen. Imádkozunk. Mennyei édesatyánk, hálatért szívvel köszönjük meg a reformációt. Köszönjük, hogy küldtél olyan szolgákat közénk erre a világra, akik rá tudtak mutatni a te igédre, akik Krisztusra tudták irányítani az emberiség figyelmét. Köszönjük, hogy bennünket is elhívtál a te egyházadba, és hogy mi a reformátori egyház tagjai lehetünk. Köszönjük, hogy újból és újból szólsz hozzánk igéd által, tanítasz bennünket, és rámutatsz arra az egyedül igaz útra, amely üdvösségre vezet, és amely egyedül Krisztusban van. Kérünk, segíts bennünket megbecsülni azt az reformátori örökséget, azt az igei igazságot, amit ránk bíztál. És adj nekünk erőt ahhoz, hogy ezt az igei igazságot tovább tudjuk adni, hogy ennek igaz és hűséges hirdetői legyünk mi is a mi társadalmunkban. Így áld meg most, kérünk, ezt az alkalmat is, hogy többet, jobban valamit megértsünk abból a drága ajándékból, amit a reformáción keresztül számunkra ajándékoztál. Amen. Bevezetésként a 98. Zsoltárt olvasom. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulás szerzett jobbja az ő szent kardja. Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szem előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Újongjatok az Úr előtt az egész földön, örvendezve rigadjatok, zsoltárt énekeljetek. Énekeljetek az Úrnak hárpakísérettel zengő éneket. Harsonákkal és küldzengéssel újongjatok a király az Úr előtt. Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók. Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind újongjanak az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, páratlanul a népeket. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Amint azt jelentem, tehát a reformátori énekről, illetve Luther énekeiről lesz a ma este szó. A reformáció egyik igen nagy ajándéka a gyülekezeti ének. Ez számunkra majd magától értetődő, elővesszük ezt az énekeskönyvet, rengeteg ének van benne, ez is még nagyobb tömegből ki van válogatva, a legjava. Ez ilyen nagyon természetes dolog, hogy van, sokszor már nem is becsüljük meg rendesen ezeket az énekeket, de ez egy óriási ajándék, hogy a kezünkben lehet. A szakirodalom több szakszót is használ erre az énekre. Protestáns korál a leggyakrabban használt megnevezés. A római katolikus testvéreink nyilván idegenkednek ettől a protestáns megnevezéstől, nyilván, úgyhogy ők valami egyebet használnak erre, ők a népének fogalmát hangoztatják. Népének, így. Mindhárom elnevezés tulajdonképpen ugyanazt az ének típust jelenti, de mindhárom más és más szempontból próbálja megvilágítani ezt. Én a gyülekezeti ének megnevezést tartom a legmegfelelőbbnek, és szeretem a legjobban. Mert ebben kifejezésre jut, hogy az Isten tiszteletre összegyűlt keresztény gyülekezet Isten tiszteleti énekéről van itt szó. Ezzel szemben a népének elnevezés azt sugallja, hogy ez csak olyan félig Isten tiszteleti ének. Olyan népies valami ének, de nem igazán Isten tiszteleti, szaknyelven ezt így mondják, paraliturgikus ének. Nyilván a katolikus álláspont tükröződik benne, mert ők csak megengedik ezt az éneket a misén, csak megengedik, de nem tartják igazi Isten tiszteleti éneknek. Csak éppen el énekelhetik, de énekelik hűségesen, de a hivatalos álláspont, hogy megengedett. Olyan népi vallásos énekeknek tartják őt. A protestáns korál kifejezés kirekesztő kifejezés. Ezzel van a baj. Bár jól tükrözi, hogy miről van szó, de kirekesztő. Csak a protestáns felekezeteké lenne ez a fajta ének? Hát nem. Mert a katolikusok is használnak ilyen énekeket. Kétségtelenül protestáns eredetű, de túlnőtt a felekezeti határokon. A korál kifejezés valóban az egyház énekét jelentette eredetileg, az éneklő gyülekezet énekét. A múlt alkalommal erről még beszéltem is. Ez a fogalom viszont foglalt az úgynevezett gregorián ének számára. A gregorián énekeket nevezték korálnak eredetileg. Luther egyszerűen éneknek nevezi, vagy egyházi éneknek, de ez is egy későbbi dolog, hogy egyházi éneket mondjuk. Egyszerűen éneknek, dalnak nevezi, lied, azt mondja. Itt őt nem izgatta nyilván a terminológia, a szakkifejezések zűrzavara, nem is volt akkor, hiszen éppen az ő idejében születik meg ez az ének. Tehát később kellett megtalálni a megfelelő elnevezést, fogalmat erre. Azt viszont tudnunk kell, hogy ő nem feltétlenül sajátos istentiszteleti éneknek szánta ezeket. Nem feltétlenül istentiszteleti célra készültek ezek az énekek, amit ma mi arra használunk. A tridenti zsinat, ugye ez a reformáció után, ami végre összeült a zsinat, de akkor már a protestáns rendek nélkül, azok ellen. Tehát mikor összeült a tridenti zsinat, az utolsó két évében, 1562-63-ban egyházzenei kérdések megvitatásával foglalkozott. Többek között az egyházzenei téren is kibontakozó reformáció készítette a zsinatot arra, hogy az istentiszteleti zene kérdéseiben is határozzon. Luther tanainak megfékezhetetlen terjedését ugyanis a reformátori éneknek tulajdonították. Veszélyesnek tartották. A reformátor által, illetve az ő biztatására készült új, a nép számára könnyen megtanulható egyházi énekek először röpiratokon, majd később énekeskönyvek, gyűjtemények által vitték, szállították a reformátori tanítást Európa szerte. A nép, a gyülekezetek ezekből az énekekből ismerte és tanulta meg a reformátori tanítást. Nem pedig a nagyszabású teológiai traktátusokból, vagy teológiai vitákból, diskutákból, amelyek csak a teológusok számára voltak izgalmasak, érthetők és egyáltalán elérhetők, megfoghatók. Ilyen félelmetes erőt képvisel a gyülekezeti ének a megszületése idején. és terjedt, egész Európa ismerte őket, hiszen azonnal lefordították őket mindenféle más nyelvre, magyarra is, már az 1530-as években már magyarul énekelnek Luther énekeket. Olyan félelmetes erőt képviselt a reformátori ének, hogy az ellenreformáció hívei felismerték, csak úgy és csak akkor vehetik fel a harcot ellenük, ezek ellen az énekek ellen, ha maguk is hasonló énekeket készítenek és terjesztik. Azt már tudták, hogy tiltással semmire se jutnak. Tehát ők is elkezdték az énekeket, a gyülekezeti énekeket, mondjam így idézőjelbe, gyártani. Így születik meg a katolikus népének, és válik megengedett énekké az misén. De ez a megengedett státusa ennek az éneknek jelzi egyfelől a reformációval szembeni ellenszenvet, másfelől azt, hogy ezek az énekek, a reformátori énekek nem feltétlenül, nem csak Isten tiszteleti célokra szolgáltak, hanem igenis a nép igazi hitre tanításának voltak az áldott eszközei, tanítók. Ezeket az énekeket otthon a családban, iskolában, bárhol énekelték a reformáció hívei, és nem csak ők. Népéneknek szánták őket a reformátorok is, mondhatjuk így. Igazi népéneknek, amit mindenütt énekelünk. Köztük voltak olyanok is nyilván, amelyek kifejezetten istentiszteleti használatra készültek. Hadd hívjam fel a figyelmet két nagyszerű reformátori énekünkre, amelyek csodálatosan foglalják össze a reformátori tanítást. Ezek tényleg elsöprő erővel terjesztették a reformátor tanítását Róma bosszantására. De igazi szeretettel, semmiféle elmarasztaló kifejezés, gyűlöletet szító, indulatos célzást, kritikát nem találunk bennük. Pedig reformátoraink nem kukarkodtak a cinikus megjegyzésekkel, kifejezésekkel, valahányszor pennát fogtak, vagy kinyitották a szájukat. Még hitvallási irataink is tele vannak olyan kifejezésekkel, durva kritikai megjegyzésekkel, amelyeket ma nyomda festéket nem tűrő passzusoknak minősítenék. Nos, a reformátori énekek mentesek ezektől a durva kritikai megnyilatkozásoktól. De ugyanakkor nagyon világosan, nagyon határozottan és élesen fogalmazzák meg a reformátori tanítás igazságát. És ez a két ének, jól ismerjük, de azért most felolvasom. Mi már úgy megszoktuk, hogy énekeljük ezeket az énekeket, és ez nagyon jó dolog, de valahogy úgy automatikusan megy, és igaz, hogy az énekelt szöveg az jobban meg tud ragadni a fejben, ez igaz, de mikor már így megtanultuk, és aztán állandóan énekeljük, sokszor oda se figyelünk a szövegére, hogy mi az. Felolvasom. Hát az egyik a Jer örvendjünk keresztjének, Luther 1523-ban írta, ez egy ilyen reformátori tanítást hordozó ének, és talán a legszebb, 318. énekünk. Figyeljünk oda ennek a szövegére. Jer örvendjünk keresztjének, Jer énekeljünk vígan. Gyülekezzünk ifjak vének az Úr szent hajlékiban. Ki atyai szeretetből megváltott veszedelmünkből, dicsérjük háladással. Az ördögnek fogja voltam, halálban elveszettem, így kínozott minduntalan a bűn, melyben születtem, és mind mélyebbre süllyedtem. Jó nem volt az életemben, a bűn vont hatalmába. a jó cselekedet, erény nem segített én rajtam. Nem enyhített lelkem sebén. A jót bárhogy akartam. A kétségek terhe alatt nékem csak a halál maradt, és a pokol borzalma. De végre nagy gyötrelmemet az örök úr megszánta, írgalmára emlékezett, szívét felém kitárta. Jó atyaként fordult hozzám, egyszülöttét feláldozván, ki néki legdrágább volt. És ő engedelmeskedett, eljött a földre értem, szép, tiszta szűztől született, ember lett és testvérem. Nagy hatalmát elrejtette, én földi formám fölvette, hogy a gonoszt legyőzze. Úgy tégy, és csak úgy taníts hát, mint Jézus, hozzátérve, hirdesd az Isten országát az ő dicsőségére. És jól vigyázz, hogy emberek meg ne rontsák nagy kincsedet, ezt bízza rád, megváltód. A másik ének az nem egy Luther ének lesz, hanem egy Sperátus Pál ének lesz. Luthernek munkatársa volt Wittenbergben a 320. ének. Szerintem ez a második legszebb reformátori tanítás hordozó énekünk. Eljött hozzánk az üdvösség, mely kegyelemből árad. Jóra nincs bennünk tehetség, erőnk hiába fárad. De a hit Krisztusra tekint, ki örök érdeme szerint közben járó lett értünk. Mit a törvény rendelt nekünk, nem tudtuk betölteni, s kárhozatot érdemeltünk mi harag gyermekei. A test és vér nem engedett, a lélek sírva szenvedett, s mi vesztünkbe rohantunk. Sóhajtva hordtuk az igát, és a haláltól féltünk, de Isten elküldte fiát, ki emberré lett értünk. A törvénynek eleget tett, és a veszélyből kimentett, kiengesztelt Istennel. Vessétek le mindannyian a gyötrelmes kétséget. Maga mondja, bízzál, fiam, hited megtartott téged. Mert a keresztség és a hit megnyitja a menny kapuit, hogy soha el ne veszünk. Hitből jön a cselekedet, hogy életünk betöltse. Élő, igaz hit nem lehet, melynek nincs jó gyümölcse. Megáld és megszentel e hit, jó Istenünkkel egyesint, szent, tiszta életet szül. Dicsőség légyen Istennek e drága ajándékért, Atya, Fiú, Szentléleknek csodás nagy irgalmáért, hogy amint a jót elkezdte, azt bennünk el is végezze, szent neve legyen áldott. Ha csak ez a két ének maradt volna ránk a reformációból, a reformátori tanításból, akkor is örököltük volna a reformátori tanítás lényegét, teljességét. Akkor is megérte volna a reformáció. Ha csak ez a két ének maradt fent összesen. Ha megfigyeltük a 318. éneket, a Jer örvendjünk keresztjéneket, benne van Luther hitre jutásának a története. Többször volt szó már az előző alkalmakkor, úgyhogy nem kell elismételnem, bizonyára ismerik a testvérek azt a tusakodást, ahogy végül eljutott Luther a kegyelmes Isten megismerésére, de benne van csodálatosan. A középkori ember rettegése, hiába való erőlködése, ahogy fél a pokoltól, és nem találja a megoldást. Benne van a jó cselekedet, erény kérdése, hogy az nem vezet üdvösségre, hiába erőlködünk belőle. Nem, nincsenek érdemszerző cselekedeteink. Csodálatos ez az ének, ilyen röviden összegzi mindazt, amit aztán hosszú traktátusokban és előadásokban, prédikációkban tudunk fejtegetni és mondani. Itt összesűrítve benne van ezen. Sperátus énekéből pedig világosan kicsendül a hit és a jó cselekedet reformátori értelmezése. Ezt az akkori ember jól értette, hogy mit mondtak ezek az énekek, mert ez nagyon éles vitákat váltott akkor ki. Mindenki ellen vitatkozott akkor a reformáció korában. Még mielőtt megvizsgálnánk, mi volt új a reformátori gyülekezeti énekben túl a reformátori tanítást hordozó tartalmán, lássuk röviden, milyen istentiszteleti énekek vannak, voltak és vannak. A történelem folyamán három nagy rétege alakult ki, és él ma is az istentiszteleti éneknek, zenének. Az első nagy egyházi énekkincset az úgynevezett Gregorián ének képezi. A Gregorián nevet Nagy Gergely pápáról kapta, ő 1540 és 604 között nem ezeres. 540 és 604 között volt pápa, tehát nagyon korán. Ő volt az első igazi nagypápa. Róla kapta a nevét, mert a hagyomány szerint, hangsúlyozom, a hagyomány szerint ő szerezte ezeket az énekeket a Szentlélek sugallatára. Valójában ő egy nagy liturgiai reformot, vagy mondjam, reformációt hajtott végre, nem is hajtott végre, indított el. Egy liturgiai reformot. Összegyűjtötte, selejtezte, javította a korabeli különböző régiókban használatos istentiszteleti rendeket és énekeket. Javította tartalmilag, teológiailag és zeneileg is. Ő rögzítette a hangsúlyozás szabályait a gregorián éneklésben. Ez óriási dolog, ez a prozódia kérdését veszi elő. A latin nyelvre pontosan alkalmazta a megfelelő melódiákat, hogy azt helyesen lehessen énekelni. Néhány ének valóban a saját szerzeménye volt, énekeskönyvünkben is van ilyen eredetű ének, például a 108. Ez egy esti ének, Szent Háromság, hogy van ez? Igen. Így van, tehát ez az esti énekünk. Vagy pedig a 358. nagyon szép Krisztus himnusz énekünk, az is Nagy Gergely pápának az éneke. Igen, Krisztus menny föld alkotója. Tehát van ilyen ének az mi énekeskönyvünkben is. Nagy Gergely pápa kötelezővé kívánta tenni az általa szentesített új római miserendet, ez az istentiszteleti rendet jelentette, és az általa szabályozott Isten tiszteleti énekeket. Elrendelte ezek bevezetését, kötelező volt bevezetni. De azért jó néhány évszázad eltartott, amíg ezt a rendeletet végre tudták hajtani. A történetírás Gregorián offenzívának, Gregorián, tehát Gergely pápa támadásának nevezi ezt a liturgiai reformot, és ez jelzi, hogy igen-igen nagy ellenállásba ütközött annak idején. Persze a tárgyi és eszközi feltételei is nagyon-nagyon korlátozottak voltak. Mert gondoljunk csak bele, kottaírás még nem létezett. Csak jelek voltak, amik mutattak arra, hogy most fölfelé vagy lefelé megy a dallam, de se értéket, semmit nem tudtak lejegyezni. Hát még nem volt. A gyűjtés hogyan történt, hiszen nem voltak ilyen hanghordozók, élő hanghordozók kellettek jöjjenek, akik elénekelik az énekeket. És akkor hogyan rögzítették azt, amiben megállapítottak, hát megállapodtak. Hát nyilván, hogy a szöveget pontosan rögzítették, a jelekkel szabályozták, amit lehetett, és azután jött a nagyobbik feladat, mert ahhoz, hogy elrendeljék és kötelezővé tegyék, mindenhova el kellett küldeni. Még a 10. meg 11. században is panaszkodnak, hogy a kolostorokban nem győzik írni a kódexeket, hogy mindenhova eljusson a megfelelő istentiszteleti rend és énekeskönyv. A gregorián ének mind a mai napig él. Nem csak a római katolikus egyházban. az evangélikus egyházban is, mondjam így, jobb helyeken él a gregoriánének. Luther átültette németre. A német mise rendjében a teljes istentiszteleti rend gregorián anyagát is hozza. Az ordinárium és proprium részeket egyaránt minden benne van. A magyar reformátorok is átültették magyarra a középkori gregorián énekeket. Graduálnak neveztük azokat az énekes könyveket, amelyek ezeket hozták. A legteljesebb magyar protestáns graduál az úgynevezett öreg graduál volt, ami 1636-ban jelent meg, 1636 már Szenci Molnár Albert, Genfi Zsoltárai már léteztek. Azután jelent meg Gyulafehérváron, hogy mondják, Bethlen Gábor fejedelem irányításával. Eredetük a gregoriáni énekeknek visszanyúlik az ószövetségi zsoltár éneklésre. A zsidó zsoltár éneklés és az antik görög zene képezik a gregorián éneknek a gyökereit. A gregorián éneket nevezi a szakirodalom korálnak. Isten dicsérő éneket értenek ez azt. Legnagyobb része igei szövegű. Igei szövegű. Elsősorban a zsoltárok és a zsoltárszerű újszövetségi kantikumok, mint a Magnifikát, magasztalja lelkem az Urat, Mária hálaadó éneke. Vagy mostan bocsásd el, Uram, a te szolgád, Simeon éneke. Ilyen éneke. Tehát a legtöbb részük ilyen volt. Szó szerint a Bibliából a szöveggel. A gregorián korált éneklő gyülekezetet nevezték a 6. századi kórusnak. Ez az éneklő gyülekezetet jelent. A kórus mai értelemben az csak egy mai fogalom, tehát azután alakult ki. Ez kezdetben az éneklő gyülekezetet jelentette. A gregorián éneket mindig latinul, és mindig egy szólamban énekelték. Hangszerkíséret nélkül. Itt soha nem volt több szólamosság a gregorián. Ez mindig latinul, egy szólamban, hangszerkíséret nélkül. Ezért a reformáció korában németre vagy magyarra, a II. Vatikáni zsinat után a római mise énekeit is lefordítják mindenféle népnyelvére, és most már úgy használják, de ezt az átfordított, ezt az alkalmazott, más nyelvekre alkalmazott gregorián éneket sokan nem is tekintik gregorián éneknek, hanem azt mondják, hogy gregorián szerű ének. Mert a gregoriánhoz hozzátartozik, hogy latinul énekelt. A gregorián szövege általában a Biblia szövege latinul. És ez azt jelenti, hogy prózai szövege van az éneknek. Prózai szövege. Nincsenek azonos szerkezetű versszakok. A dallammodellt mindig a szöveg hosszához kellett igazítani. Na ez nekünk, mai protestánsoknak már nem megy. Ez már nekünk nem megy sehogy sem, ezért nem vagyunk megbajkélve ezzel. De azért, hogy egy kicsit ezt is ízlelgessük, hogy majd jobban érezzük, mi a különbség a gyülekezeti ének között, hadd énekeljünk egy ilyet is. A 20. éneket keressük ki az énekes könyvünkből. Ezek bevezető zsoltár énekként találhatók itt az énekes könyvünkben. A múltkor megkérdezték ilyen az introitus zsoltárt, miért olvasom, mert éneknek szánták, ezek arra vannak ideírva, hogy ha netán megízlelnénk ennek az ízét, akkor énekelhetné a gyülekezet, és nem a lelkész szavalná el az Isten tiszteleten. Bőti időszakra javasolják itt a 102. zsoltárt. Van egy dallam séma felül, és akkor alul jön a szöveg, itt azt segítenek nekünk, hogy aláhúzzák ott, ahol mozognunk kell, ahol a tartó hangtól, az mind recitáljuk a szöveget. Attól, mikor el kell mozduljunk, akkor ott segítek. Nem nehéz ez a dallam, elénekelem, de biztos, hogy van olyan, aki ismeri, ezt nevezik első zsoltártónusnak, elénekelem, és utána megpróbáljuk együtt
Hallgass meg, Uram, imádságomat, és jusson el hozzád kiáltásom. Próbáljuk meg együtt. Hallgass meg, Uram, imádságomat, és jusson el hozzád kiáltásom. Még egyszer. Hallgass meg, Uram, imádságomat, és jusson el hozzád kiáltásom. Mert napjaim elszállnak, mint a füst, magam pedig, mint a fű, elszáradok. De te, Uram, örökké megmaradsz, és emlékezeted él nemzedékről nemzedékre. Dicsőség az Atyának és a Fiúknak, és a Szentléleknek. Miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Hallgass meg, Uram, imádságomat, és jusson el hozzád kiáltásom.
Ez a legegyszerűbb gregorián életmód, mert ugye sokkal bonyolultabbak vannak. Meg lehet ezt is könnyen tanulni. 8 ilyen zsoltártónus van, és erre az egész zsoltáros könyvet végig tudják énekelni. A német mise istentiszteleti rendben Luther hozza, tehát introitushoz is hoz példát, bonyolultabb formát sokkal, mint ez. De hozza aztán az összes többi tónusokat, a szereztetési igének a tónusát is például. A sajnálom, hogy nincsen benne még példaként sem a magyarországi ágendás könyvben a Luther szerinti szereztetési igének a tónusa, mert sokfelé azt használják, ahol éneklik ezt. De a magyar kettőt hoz, egy egészen régi gregorián formát és a szlovák eredetű mintát, de nincs éppen a Luther Deutsche Messéből meg a mintánkra jár. A gregorián ének anyagból azonos szerkezetű verszakos énekek csupán az úgynevezett himnuszok voltak. Később aztán a szekvenciák is valami ilyesmi mutattak, de az kevésbé volt jelentős, de a himnuszok. Ezek nem a mise énekei voltak, tehát nem a fő istentisztelet énekei, hanem a reggeli és esti istentiszteleten volt mindig himnusz éneklés. Ez nem bibliai szöveg volt, hanem egy vers, egy költemény, és szabályos verszakokból állott. Na ez áll legközelebb a gyülekezeti énekhez. Nagyon fontos, mert a reformátori gyülekezeti ének tulajdonképpen ezt a gregorián ének műfajt veszi alapul és fejleszti tovább. Erre még majd visszatérünk. Az istentiszteleti ének zene második nagy rétege az úgynevezett polifón műzene, így mondjuk mi a zene nyelvén, vagy zenetörténet nyelvén. Polifón műzene. Ez több szólamú zenét jelent, amit zeneszerzők készítenek. Krisztus után 1000 körül veszi kezdetét a több szólamúság kialakulása. Krisztus után 1000, tehát elég későn. Ne feledjük el. Megjelennek a gregorián éneket feldolgozó több szólamú kórusművek és hangszeres művek. Tehát az alapdallam marad a gregorián, és azt dolgozza fel, ahhoz ír több szólamú kíséretet. Ennek a művészetnek a templomok és a kolostorok voltak az otthonai. A több szólamúsággal együtt fejlődik, alakul ki aztán a hangjegyírás, a kotta írás, hiszen szükségessé vált a hangok magasságának, értékének, ritmusának fontos lejegyzése, mert több szólamban nem lehet úgy énekelni, hogy mindenki saját ízlése szerint tartja ilyen hosszúnak, olyan hosszúnak, vagy ilyen magasra ugrottal nem működik. Ezért kénytelenek voltak kitalálni a kottaírást, hál' Istennek létezik most már, úgyhogy tudunk rögzíteni írásban zenét is, dallamot. Megjelennek aztán a szabad zenei anyagot feldolgozó zeneszerzők is. Tehát nem csak a gregorián dallamot használják, hanem a zeneszerző fantáziájában megszülető dallamok is helyet kapnak az Isten tisztelt üzenében. Liturgikus szöveggel, de most már nem a gregorián ének, hanem valami más. Luther jónak és fontosnak érezte ezt a művészetet az Isten tiszteleten. Így az evangélikus egyházban igen nagy lendülettel fejlődött, virágzott a többszólamú kórus és hangszeres, elsősorban orgona muzsika. Jelentős lendületet kapott ez a művészet evangélikus talajon, mert nem volt a gregoriánhoz kötve, sem a latin nyelvhez. Új formák és műfajok jelentek meg. De azért is kapott ilyen lendületet, mert a reformáció másik nagy ágában, a reformátusoknál kitiltották az Isten tiszteletről mind a gregorián éneket, mind a polifon zenét. Így az Isten tiszteleti zene művészetének ideális otthona éppen az evangélikus egyház és templom lett. Nem véletlen, hogy Heinrich Schütz vagy Johann Sebastian Bach művészete éppen az evangélikus egyházban születhetett meg, az evangélikus egyházat gazdagíthatta elsősorban. Tehát ez nem véletlen. Nos, az istentiszteleti zene harmadik nagy rétege a gyülekezeti ének. A gyülekezeti éneknek pedig Luther Márton az atya. Bár voltak előzményei, és már Luther előtt léteztek hasonló énekek, például a huszitáknál, huszita énekek. Az énekeskönyvben is vannak. A Weisse Mihály neve alatt megjelenő énekek, azok a huszita énekek. De Luther volt az, aki rájött arra, hogy éppen ez a műfaj lesz alkalmas arra, hogy a gyülekezet éneke legyen. És Luther volt az, aki tudatosan ezzel a szándékkal ír gyülekezeti énekeket, és bíztatja reformátor társait is, hogy írjanak ilyen énekeket. És elindul és felvirágzik a gyülekezeti ének költészet. Mi volt az új ebben? Említettem már, hogy a gregorián ének prózai szöveget hordozott. Elsősorban a Biblia latinra fordított szövegét. A dallamformálás így a szöveg szakaszok hosszúságához alkalmazott, ahhoz kellett mindig alkalmazni. Mivel a hivatásos énekesek, kórusok énekelték, egyre több melizmával gazdagodott ez az ének. Ez azt jelenti, hogy egy szótagra énekelek millió sok hangot. Tehát amen, ez egy melizma, egy szótag az ára. 10 hangot is el tudok énekelni. Vagy ott van a mi valljuk, hiszünk egy Istenben, az Lutherének a krédó, ugye az is tele van ilyen melizmákkal, mert az eredeti gregoriánt hozza. A reformátori ének dallama viszont egyszerű és rövid kellett legyen. Olyan, mint a népdalok. Hogy könnyen meg lehessen tanulni? Hogy tudja a tömeg a nép énekelni? Ezért szokták mondani, hogy szerelmi dalok, kocsmadalok dallamára íródtak a gyülekezeti énekek. Ez valóban megtörtént sok esetben, hogy közismert népdal dallamára alkalmaztak gyülekezeti éneket. Mert kézenfekvő volt, hogyha jól ismerik a dallamot, mindenki ismeri a kocsmából, ismeri az utcáról, hát akkor rátesszük a kegyes szöveget, az Isten tiszteleti szöveget, de mindenki tudja már énekelni, nem kell megtanulni. De azért tudnunk kell, hogy ennek az eljárásnak nem Luther volt a mestere. Azért ne tulajdonítsuk ezt is Luthernek, ez nem ő volt. Ő csak példát látott a népdalban, mint műfajban. Ő látta, hogy ez az ének típus, ez nagyon jó erre. A gyülekezeti ének szövege pedig, először így szakszóval mondom, aztán megmondom mi ez. Izostrófikus vers kellett, hogy legyen. Tehát nem a Biblia szövege szó szerint, hanem igei ihletettségű költészet kellett legyen, ahol egyenlő szótagszámú sorok, perszakok voltak. Ez az izos, azonos strófa szerkezet, azonos verszak szerkezet. Egyébként nem lehet egy dallamra 10 verset ráénekelni, hogyha nem azonos. Ha egy szótaggal több van, előfordul itt is, hogy van sajtóhiba az énekeskönyvben, rögtön tennek adjuk, és nézzük, hogy mi a csoda van vele. Tehát muszáj azonos szótag szerkezetű strófákból álljon. Akkor tudjuk énekelni. Na de ez nem lehetett a Biblia szövege, hogyha ilyen versekkel lettek, hanem akkor igei ihletettségű költészetre volt szükség. Ez azért nagy merészség volt Luther részéről. Igen nagy merészség. Nem félt attól, hogy a népdalszerű dallamokkal és az ember csinálta poézissal beengedi az Isten tiszteletre, beintegrálja az Isten tiszteletre a világot, vagy világiasságot, vagy akárminek nevezzük. Nem félt ettől érdekes módon. Pedig ezt tette, bevitte az egész világot oda. Egy olyan világot, ami abban az időben profán világnak számított, és amitől idegenkedtek. A középkorban a költészetet többnyire ördög sugallta művészetnek tartották. Ha vannak ilyen ábrázolások, ahol a mágusokkal egy sorban sorkolják a költőket érdekes módon. Kellett Luther bátorsága és tekintélye ahhoz, hogy az általa javasolt gyülekezeti éneket elfogadják Isten tiszteleti életnek. Ezt a népdalszerű, világi, profán dolgú elemeket magával hozó és költészetet, amitől féltek addig. Kellett ahhoz a reformátor tekintélye, hogy ezt elfogadják, egyébként már meghonosodott volna azelőtt is, mert voltak ilyen énekpróbálkozások, csak nem ment be egy hátra sem. Ellenállás volt. Mondtam a huszita énekeket, azok már megvoltak korábban is, és már Luther korában németre is lefordítják. A Weisse Mihály az németre fordítja le a huszita énekeket. Már 1501-ben voltak ilyen énekek, aztán 1530-ban az van egy bővebb kiadás. Itt az Ó felséges Atya Isten, az általunk jól ismert ének, ugye, amely a Tranosziusban is aztán nagyon fontos ének, az már a huszitáknál ott van az ének. Egy másik érdekesség, Luther maga gondoskodik éneke dallamáról. És ez általános eljárás volt abban az időben, a reformáció századában, és még a reformációt követő században is. Abban az időben nem írtak verset olvasás vagy szavalás céljában. Ilyen nem volt. Akkor csak éneket írtak, olyan verset, amit énekelni kellett. Ilyen, hogy elszavalunk egy verset, nem volt. A költő kellett gondoskodjon arról, hogy versének dallama is legyen. Egyébként nem ért semmit a költeménye. Luther maga készíti a dallamot is az énekeihez. Vannak eredeti szerzeményei, amikor ő a dallamszerző, ténylegesen, de legtöbbször dallam töredékeket, dallam motivumokat vesz át, főleg a gregorián hagyományból, vagy a világi dalkultúrából is. És akkor ezeket a motivumokat ő formálja egy sajátos dallammá, nagyon jó érzékkel. Voltak olyan szerzők is, persze, akik nem értettek úgy ehhez a dallam formáláshoz, ők segítséget kértek, vagy pedig kerestek egy dallamot, egy népdalt, meg volt a dallam, és arra írta rá a verset. És akkor odaírta, hogy ezt erre a nótára kell énekelni. A gregorián énekek közül mondtam már, hogy a himnusz volt a gyülekezeti ének előfutára. Mert ez volt az egyetlen azonos strófa szerkezetű gregorián műfaj. Ilyen himnusz átiraza Luthernek, az általunk nagyon jól ismert Jöjj népek megváltója, adventi énekünk, ez a Veni Redemptor Gentium, Ambrosiusnak egy himnusza éve. Ez, hogyha előveszik a katolikus énekeskönyvet, akkor benne van az eredeti Ambrosius ének, Veni Redemptor Gentium, akkor benne van a magyarul is. Jöjj népek, megváltójam. Egy kicsit eltér a dallam, tehát alkalmazni kellett a szöveget. Persze a magyar szövegünk az már megint egy következő átültetés volt, és ez nem mindig szerencsés. A Luther féle az itt nagyon jó, az mutatja a latin, hogy Veni Redentor, három egyforma hanggal kezdjük. Luther azt mondja, hogy Nun komm der Heiden Heiland, ez a német nyelvnek pontosan megfelel az a dolog. Magyarul már ennyire nem jön jól. A szövegét is átveszi Luther, és azt dolgozza át, nem csak a dallamát. Említettem, hogy dallam mintákat a reformátor a világi dalkultúrából is átvett. Az úgynevezett lovagi dalkultúrából kinőtt mesterdalnokok művészetére kell gondolnunk Luther esetében. Például az Erős vár a mi istenünkének dallama a híres Hans Sachs nürnbergi mesterdalnok egyik énekére vezethető vissza, mondják a szakemberek. Abból vett ki motivumokat, töredékeket, és abból formált ezt a számunkra nagyon kedves ének dallamot. De hogy lássuk, hogy ez hogy is működött, ez ilyen átvenni más énekeket, egy magyar példával is mutassam be, mert vannak egészen meredek átvételek is, nem úgy, mint ahogy Luther, azért Luther nagyon utána nézett és nagyon tájékozott volt ebben. Magyar területen a históriás énekek képviselték ezt a dalkultúrát a reformáció században, és hát a híres históriás énekesünk Vinódi Lantos Sebestyén volt. Két dallamot őrzünk tőle énekeink között, sajnos az egyik most nincs benne az énekes könyvünkbe, de valószínű, hogy ismerik a testvérek. Az egyik az egy sajátos szöveg, a saját szövege Vinódinak, Siess keresztjén lelki jót hallani. Nem tudom, ki ismeri ezt az énekes. Siess keresztjén lelki jót hallani. Ez Dávid és Góliát történetét meséli el. Csodálatosan. Hát ez egy igei ihletettségű ének. Noha Vinódi énekei általában harci tudósítások voltak. Belefér ebbe a sorba Dávid és Góliát harca is. De ezt igazi hittel és hitbuzdítás céljából írta meg ezt az éneket. Úgyhogy ezt a Vinódi szövegével együtt találjuk meg sok énekes könyvben. Vinódi második dallamának, amit jól ismerünk és éneklünk, és benne van a mostani énekeskönyvünkben is, annak semmi köze sincs a keresztény hithez, de jól példázza gyülekezeti énekeink dallamainak sajátos eredetét. Mert ilyen sokszor történt. Ez az ének, először mondom, hogy mi volt, Szulejmán pasa a magyarokkal való ütközetéről tudósít, valamelyik nagy csatáról az ének, és ma azt a csodálatos énekünket énekeljük reá, hogy imádkozzatok és buzgón kérjetek Viktor, hogy hívják, Viktor Jánosnak az éneke. Persze ez egy későbbi párosítás volt, ez a 20. században történt ez a furcsa párosítás, ami számunkra most egyáltalán nem megbotránkozható, ugye? De a reformáció századában nagyon sok hasonló eset történt, és éppen ezért sokszor a dallamok eredetét nem is tudjuk pontosan. Ennél tudjuk, de sok esetben nem lehet tudni, hogy honnan származik a dallam. Lehet, hogy jobb is, ha nem tudjuk, mert megbotránkoznánk benne. A kutatás mai álláspontja szerint 38 éneket tulajdonítanak Luthernek. Amint már mondtam, nem mindegyiket írta istentiszteleti célra. A reformátori éneknek azon túl, hogy legyen mit énekeljen a gyülekezet a nép nyelvén az istentiszteleten, fontos célja volt, hogy szállítsa a néphez, a nép aprajához és nagyjaihoz a reformátori tanítást. És most az apraját is így külön kihangsúlyoztam, mert például a mennyből jövök most hozzátok, kedves karácsonyi éneklünk. Nem istentiszteleti célra írta Luther, hanem gyermekek tanítására. A gyermekeknek, hogy a karácsonyi történetet és annak a lényegét megértsék, megtanulják belőle. Hasonló célzattal írta Luther az úgynevezett hitoktató vagy kateketikai énekeit, ezeket is jól ismerjük, és ma nagyon sokat énekeljük, mi atyán ki vagy mennyekben. Minden egyes részét egy-egy verszakkal magyaráz meg. De ugyanide tartozik ez a Szent Tíz parancsolat énekünk, van a kerességről is, úrvacsoráról is éneke, és így tovább. Rövid, frappáns versbe szedett magyarázatok ezek, hasonlít a Kátéhoz. Aztán nagyon-nagyon fontosak a Zsoltár parafrázisok. Énekeskönyvünkben megvan a 12., a 46. és 130. Zsoltár. Azaz a 257. ének, a 254. és amivel kezdtünk a 402. ének. Luther Zsoltár parafrázásai nem a bibliai szöveget kívánják besűríteni ilyen egyforma szótagú verszakokba. Bekényszeríteni, betömöríteni. Hanem ezek igazi, rövid, versbe szedett igehirdetések, amelyekben maga a textus is eredeti képeivel, sajátos kifejezéseivel benne van, de igazi prédikáció a Zsoltár alapján. A mai írásmagyarázattól eltérően ezek az ének igehirdetések, így mondjuk, hogy erősen krisztocentrikusak, azaz Krisztusra néznek. Anélkül, hogy erőltetettnek éreznék ezt az eljárást. Anélkül, hogy valaki megcáfolhatná a Szentírás teljességében gyökerező helyességét. A mai igehirdetők vagy írás magyarázók sokszor másképpen értelmezik a Zsoltárokat, és nem szeretik ennyire benne látni a Krisztus evangéliumát, és ezt erőltetetnek tartják. Luther ezt nem tartotta erőltetetnek, Luthernek volt igaza ebben a kérdésben, mert ezek is Krisztusról szólnak, ezek az énekek. De mondjuk ezt a különlegességet jól példázza a genfi zsoltárok helyzete is. A genfi zsoltárok azok az énekek, amelyek a református testvéreinknek a sajátos énekei, mint a szép híves patakra, szívemet hozzád emelem, ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, és még van jó, Úrnak szolgái mindnyájan. Ezek a genfi zsoltárok, ezek Calvin irányításával jöttek létre. Ott a zsoltár szövegét, eredeti gondolatmenetét, eredeti képeit, metaforáit tartalmazzák ezek, anélkül, hogy prédikálnának róla. De ezt tudatosan csinálták így, ez számukra nagyon fontos kérdés volt. Nagyon szeretem a Luther-féle zsoltár parafrázis, mert igazi prédikáció, nagyszerű prédikáció a zsoltárról. Kifejezetten istentiszteleti célra írta Luther az úgynevezett ünnepi énekeit. A német mise rendjében elsősorban a graduál éneket kívánta Luther gyülekezeti énekkel kiváltani. A graduál ének az istentisztelet fő éneke. Az egyházi esztendőhöz és az előírt evangéliumhoz kapcsolódik tartalmában, és ott is olvassák fel az evangélium és az epistola között. Ott éneklik. A graduál ének díszes zsoltár éneklés volt, nagyon-nagyon sok melizmával. Teljesen alkalmatlan volt gyülekezeti éneklésre. A graduál éneknek ezért Luther éppen ezt célozza meg, és azt mondja, ehelyett énekeljük egy gyülekezeti éneket. Mert azból nem lesz semmi, abból a graduál énektől. Mert az introitusokat még hagyja, azt mondja, még lehet, azt is föl lehet cserélni, de azt mind adja a példát is, hogy de a főének az legyen egy gyülekezeti ének. Na erre a célra írja az úgynevezett ünnepi énekeit, az már említett Jöjj népek megváltója, az adventi ének, Jézus Krisztus dicsértessél, ez a karácsonyi ének, Jézus megváltónk sírba szállt, ez a csodálatos húsvéti ének, bár én jobban szeretem, ugye, ami régen megszoktam a régi fordítást a Jézus sebeidnek mélye dallamra, hogy volt az, hogy Krisztus halára adhatott a mi sok bűneinkért. Én azt tanultam meg, úgyhogy ezt az újat még nem tudom, ezt is meg kell tanuljam, ezt csak könyvből tudom énekelni. Na de ilyen aztán a csodálatos pünkösdi éneke, jövel szentélek, Úristen, töltsd be a szíveinket bőven. Tehát ezek ma is olyan értéket képviselnek az énekes könyvünkben, amit semmi pénzét nem lehetne feladni és kicserélni másra. Mind a mai napig legjobb, legtartalmasabb énekeink közé tartoznak Luthernek ezek az ünnepi énekei. Ugyancsak kifejezetten istentiszteleti célra írta, hát így szakszóval mondom, az ordinárium énekeket, ez a német mise istentiszteleti rendjében benne vannak, ezek a kűrie, azaz Uram irgalmaz ének. Akkor a krédó, ez a hiszek egy, benne van az énekeskönyvünkben is, nagyon nehéz, de ez is a gyülekezeti ének típusába próbál belesimulni, tehát egyenlő verszakokba, egyenlő szerkezetű verszakokat hoz, megőrzi Luther az eredeti gregorián dallamot is, úgy látszik ragaszkodott hozzá, és ezt a magyarok is átvették, még az öreg graduálban is benne volt, így Luther hozta akkor, tehát nagyon szerették. Valószínű, hogy nagyon ismert is volt, mert azért a krédó az olyan ének volt a középkori misében is, amit énekelni kellett, illett a közönségnek is. Ez a hiszek egy, illetve a niceai hitvallásnak az énekes változata. Na de ez az ének megvan itt, és ezt hozza. Ugyanakkor a német misében hozza a Szent, Szent, Szent az Úr, ez az úrvacsorai szertartásnak az éneke. Úgyhogy ezek ugyanakkor a Krisztus Isten báránya éneket is hozza Luther. Ezt mi nem énekeljük a Luther-féle gregorián eredetű Krisztus Isten bárányát, de az is megvan Luthernél. Természetesen úrvacsorai és keresztelési énekeket is írt Luther, és ezeket is mind a mai napig nagyszerűen tudjuk használni. Nagyszerű énekanyagot hagyott ránk a reformátorunk, és nagyszerűen tudta aktivizálni munkatársait a gyülekezeti énekszerzésre. Rövidesen befejezem, de még két nagyon fontos dolgot el kell mondanom. A Luther énekek, illetve a reformátori énekek igazi nagyságát, értékét akkor ismerjük fel, ha a himnológia, az egyházi ének történelmében kezdjük keresni a helyét, és meghatározni a helyét. Ha körülnézünk, hogy lássuk még milyen más énekeink is vannak, akkor veszük észre ezeknek az énekeknek igazi nagyságát és értékét. Azért olyan jók, azért olyan fontosak, és nem cserélhető fel semmiféle más korban született gyülekezeti énekekkel, mert a reformátori ének mindig Isten nagy tetteiről szól. Isten nagy tetteiről. Mit tett értünk az Isten? Igazi evangélium hirdetés. Ezt a vonalat érdekes módon nem tudták tovább fejleszteni a reformációt követő nemzedékek. Mert érdekes fordulatot vett a gyülekezeti énekköltészet már a 17. században, rögtön a reformáció százada után. Elsősorban magánáhítatra, magán elcsendesedésre, elmélkedésre születtek a későbbi énekeink. A hívő ember az egyén érzéseit, Istenbe vetett bizalmát, Krisztus iránti szeretetét voltak hivatottak kifejezésre juttatni. Reformátori énekeink után alig születtek már olyan énekek, ahol Isten nagy tetteiről szól. Mindig az, hogy hogyan hiszek Istenben, hogy milyen problémáim vannak nekem. Ez a fő témája a következő századok énekeinek. Ezért olyan nagyon értékesek ezek a szép énekek. Befejezésül egy Luther idézetet szántam a ma estére, amit már sokszor elmondtam kedves testvéreimnek, de olyan szép idézet, hogy meg kell hallgatni sokszor. Luther korában már igen tekintélyes gyülekezeti ének kincs gyűlt össze, úgyhogy Luther megérhette azt is, hogy énekes könyvek jelenjenek meg, ami sok-sok éneket tartalmazott, mert nem csak ő írt, hanem sokan mások reformátori énekgyűjtemények. Az 1546-os énekes könyv előszavában Luther a következőket írja, ugye ez már az ő életének a vége, de az előszóban már ír, illetve előre megírta, ezt a csodálatos én idézetet olvasom. Énekeljetek az Úrnak új éneket, vígan énekelj az Úrnak te egész föld, mert Isten örvendező szívűekké tett minket szeretett fia által, akit odaadott érettünk, hogy megszabadítson a bűntől, haláltól és ördögtől. Aki ezt valóban hiszi, az nem tehet más, mint hogy erről vidáman, örvendező lélekkel énekel és beszél. Azért, hogy mások is meghallják, és ők is Jézushoz jöjjenek. Úgy legyen. Mennyei édesatyánk, hála tehet szívvel borulunk le előtted. Megköszönjük, hogy velünk voltál mindez ideig. Köszönjük, hogy kéréseinkkel, gondjainkkal, érzéseinkkel eléd jöhetünk, kitárhatjuk előtted szívünk minden gondolatát. Köszönjük, hogy te meghallgatsz bennünket. És köszönjük, hogy te meg akarsz váltani minket, hogy érettünk, odaáldoztad egyszülött fiadat, akinek keresztjéhez mehetünk, akibe kapaszkodhatunk, és reménységet, hitet nyerhetünk. Kérünk, tarts meg bennünket a Krisztus szeretetében, és tarts meg bennünket a Krisztus imádásában, dicsőítésében, hogy énekekben is őt tudjuk magasztalni és hirdetni, hogy mások is meghallják, és ők is Jézushoz jöjjenek. Mert egyedül benne van reménységünk és üdvösségünk. Hallgass meg imádságunkat, amikor a Jézustól tanult imádsággal tárjuk eléd gondolatainkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindjártokkal. Amen. Befejezésre a 255. éneket szántam, bár egy szót sem mondtam róla, de ezt is nagyon szeretjük, ezt az énekünket. Ez megint egy kicsit magyar vonatkozású ének is, mert mikor a török Budát akarja elfoglalni, ostromolni, akkor születik ez az ének, és hát rejtve benne van az is, amikor Krisztust le akarják taszítani a trónjáról, az a török pogánynak a támadását, ostromát akarja jelenteni. Oh, my God.